Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Hello, ez a Mit lépnél legfrissebb epizódja, méghozzá home office jelleggel. Idehaza felépítettem a kis otthoni stúdiómat, és innen hívom fel azokat a hallgatókat, akik szívesen hozzászólnak ehhez a podcast csatornához. Továbbra is szeretnék közösséget építeni, és ehhez arra van szükség, hogy egy kicsit tartsuk össze magunkat, tartsuk össze egymást, annak ellenére, hogy nincsen személyes kapcsolódási pontunk jelenleg. Arra voltam kíváncsi, hogy ki hogyan éli meg ezt az időszakot. Direkt mondtam azt, hogy hogyan éli meg, nem pedig azt, hogy hogyan éli túl, mert igaz, hogy rengeteg fronton kompromisszumot kell kötnünk, nagyon sok mindenről le kell mondanunk, de az is tény, hogy ez egészen új lehetőségeket nyit, és egészen új dolgokat segít kidolgozni, amik gyakorlatilag egyfajta megélési metódusok, nem pedig túlélési. Na de, lényeg a lényeg, én arra törekedtem, hogy minél több barátomat hívjam fel, akik különböző szakmákban, különböző pontokon tevékenykednek az országban, és kíváncsi vagyok arra, hogy mi az ő megoldásuk erre az időszakra, hogyan hidalják át ezt az otthon maradós néhány hetet, esetleg hónapot. Hogyha neked is van kedved ehhez hozzászólni, akkor ezt a Facebook oldalunkon megteheted, sőt, jelentkezhetsz is későbbi adásokra, de most itt az ideje, hogy belevágjunk, továbbra sem abszolút válaszokat keresek, de arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy a barátaim, az ismerőseim hogyan küzdenek meg ezzel a helyzettel, így ebben az első epizódban beszélgetek majd egy ismerősömmel, akit nemrég Olaszországból hazamenekítettek, ezen kívül megszólal egy pszichológus, beszélgetek egy tanítónő barátommal, itt lesz egy személyjegyző, valamint egy fodrász, mert hogy a fodrászok szerintem a társasági élet középpontjai, központjai, és egy lelkipásztor is szót kap majd ebben az adásban. Igazán izgalmas témákkal várlak, tehát kezdem hívni a telefonon a barátaimat, és meglátjuk, hogy milyen válaszokat adnak, mit lépnél, ha a koronavírus idején otthon kellene maradnod.
Mit lépnél? Mit lépnél? És most... Következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Régül Ádám.
Szatmári Szandrával beszélgetek. Az az ismerősöm ő, akit tulajdonképpen Olaszországból hazamenekítettek. Szia, üdvözöllek a vonalban.
Szia, Ádi, örülök, hogy itt lehetek.
Na most már eltelt a 2 hét, önkéntes karanténnak hívják, hogyha jól tudom, ugye? Annak már vége.
Abszolút, igen, már elmúlt.
Na jó, akkor kezdjük az elejéről a te történetedet. Te ugye úgy terveztél, hogy 1 évre Olaszországba költözöl, a költözés maga meg is valósult, miért mentél oda?
Igen, alapvetően egy olasz szervezethez mentem, Agape Italia, és egyetemi diákokat szerettünk volna összekovácsolni, hogy lelki dolgokról tudjanak együtt beszélgetni, és felfedezzék a Bibliában található témaköröket. Igen, szóval kisköltöztem Firenzébe, és 6 hónapot ott is voltam, viszont így a koronavírus helyzetének köszönhetően végül is a magyar kormány hazahívott az egészségünk megőrzésének érdekében.
Mi volt ez az első pillanat, amikor úgy érezted odakint, hogy hú, ez komoly, és nekem haza kell majd jönnöm? Mi volt az, amikor elkezdtél ezen tényleg gondolkodni? Egy híradót néztél? Valaki mesélt róla? Kaptál egy e-mailt? Mi történt?
A hírek és az én komoly, a helyzet komolyan vétel között nagyon sok idő eltelt igazából, mert január vége óta tudtam arról, hogy igen, kórában van ez a helyzet, megjelentek az olasz dolgok, még a krízismenedzsmenten is felhívott, hogy amúgy haza akarok jönni, és én voltam, hogy nem, nekem ez itt teljesen jó, én már elköteleződtem, én ezt végigcsinálom, és igazából meg is egyeztünk egy ilyen 3 hét múlva egy csomó beszélgetés után, hogy oké, igazából én nem vagyok veszélyhelyzetben, szóval ezt ki lehet bírni, és teljesen jó lesz ez így. Szóval igazából soha nem volt bennem ilyen hatalmas félelem, és mindenki körülöttem volt az, aki így tényleg aggódott, hogy akkor most jó ez nekem ott, hogy ott ragadok el, azzal mi lesz, és igazából amikor én úgy döntöttem, hogy hazajövök, az március 9 vagy 10-e volt, amikor a nagykövetség kiadta, hogy akinek tényleg nem égetően dolog, fontos a dolga, az jöjjön haza, és így kerültem haza igazából. Én alapvetően így határoztam.
De lehetett volna olyan döntést hoznod, hogy kint maradsz? Nem lett volna belőle úgymond nagykövetségi vagy országos szintű probléma?
Igen, ezt a kérdést már nem akartam körbejárni tulajdonképpen, hogy nem tudom, kormány mit tudom kezdeni, hogyha ott maradok, és ezért döntöttem úgy, hogy hazajövök, hogy ha már ezt tényleg rendelőbe kiadják, akkor ezt komolyan kell venni.
Értem, szerintem jól tetted, viszont nagyon izgat az, hogy mit tapasztaltál oda át. Többet észleltél ebből az egész helyzetből, már úgy az utcán, a boltba menet, vagy adott esetben csak így a szóbeszéd szintjén, mint amit most jelenleg tapasztalunk itt Magyarországon? Vagy hasonló volt a helyzetként?
Szerintem nyugodtabb volt a helyzetként, meg alapvetően az én területem az nem is volt veszélyben, tehát volt, nem tudom, 100 eset talán, amikor ugye az országos zárral együtt az én városomat is lezárták, és így nehéz azt mondanom, hogy rossz lett volna, mert hogy mindenki nyugodt volt, csak ilyen, igazából a kormány szerintem tisztán kommunikált abban az országban, hogy, hogy milyen intézkedéseket vegyünk figyelembe, mi alapján cselekedjünk, és ezeket amúgy a Firenzébe be is tartották, és ebből én teljesen jól éreztem magamat. Tehát úgy gondolom, hogy igazából itthon nehezebb ez a helyzet. Az emberekben több a félelem.
Ez főleg az emberek habitusán múlik szerinted? Márhogy a hétköznapi köznépen? Ugye az olaszok azért egy eléggé ölelkezős, pacsizós, optimista nemzet, mi pedig egy kicsit ilyen befelé fordultabb, szorongósabb vagyunk. Tehát, hogy nagyjából ezen múlik, hogy milyenek az emberek?
Hát, részben, de nyilván tekintenünk kell a valóságra is, hogy ez most több országban jelen van, és ez egy potenciális veszély. Tehát én nem csak az alapvető habitus venném számításba, hanem csak a tényeket, amik előttünk vannak, hogy ide is el tud jönni ez a helyzet.
Miben segítettek neked a hazajutással kapcsolatban? Volt-e bármi olyan nagykövetségi kommunikáció, vagy akár segítségnyújtás, jegyvétel kapcsán, bármivel kapcsolatban, ami úgymond megkönnyítette a visszautazásodat?
Ilyen nem volt, igazából.
Magadnak szervezted?
Igen. Tulajdonképpen nekem ugye a kiküldő szervezetem az, aki így segített lerendezni, és együtt, hogy nap alatt megtaláltak a módját, hogyan tudok hazajutni, és utána pedig 2 hétig, hogy tudok másoktól elizolálva lenni.
Könnyű volt repülőgépet, illetve repülőgépen helyet szerezned?
Nehéz volt, mert folyamatosan törölték a járatokat, és nagyon kattifántos volt, hogy ugye, hogy mondják ezt, közvetlen járat nem is volt már alapvetően, és így, ja, igazából ez egy ilyen jó 6-7 órás procedúra volt, mire megtaláltunk 2 stabil járatot. Ezeket le is foglaltuk, és a második az is tudtam jutni.
Mikor hazajutottál, akkor a repülőtérről hogyan mentél az önkéntes karanténedbe?
A legbiztonságosabbnak a taxitűn, mert ugye akkor csak egy emberrel érintkezek. A taxisofőr ezt kevésbé értékelte. Igen, szóval az egy életem egyik legkínosabb fél órája volt, de igen, taxival mentem haza.
De miért? Mondtad neki, hogy honnan jöttél, és akkor egyből szomorúra váltott az arca? Vagy hogy került ez szóba?
Igen, alapvetően. Ugye nekem kb. 24 óra volt Olaszországban, eljutom Magyarországra, ami kicsit több idő, mint az átlagos. És az arra, nem tudom, hogy mondják, így erre az időpontra már igazából elég is szomjasztom az emberi kontaktust, és csak így elkezdtem beszélgetni, ő pedig nem meglepő módon megkérdezte, hogy akkor kedves Alexandra, honnan van ez a rózsaszín bőrön, honnan jön, és akkor így gondoltam, hogy nem fogok hazudni, hogy mi volt a desztináció.
Azt a mindenit.
Utána pedig igen, megvett a tekintetek, meg kérdések, meg szidalmazás.
És ezt a 2 hetes időszakot, ezt te googliztad ki magadnak, láttad, hogy így kell csinálni, és azért léptél így, vagy valaki kötelezett erre?
Igazából a szervezetemnek az egyik képviselője írta a nagykövetségnek, hogyha még néhány nappal, mielőtt még ez kiderült volna, hogyha hazajövök, akkor mi a teendő, esetleg tesztet tudnak-e végezni rajtam, hogy van-e koronavírus, most tudom-e folytatni az életet nyugodtan, amennyiben nincsen, vagy milyen más kötelezettségeim vannak, és mondták, hogy valószínűleg csak igazából önkéntes karanténba kell vonulni, és igen, igazából előre kértünk tájékoztatást ezzel kapcsolatban, és szerint cselekedtünk.
Tesztet, semmilyet nem végeztek rajtad?
Semmilyen tesztet, és igazából még a reptéren sem kezdtek velem semmit.
Világos. Valamikor, bármikor volt benned olyan gyanú, hogy esetleg hordozó lehetsz, elkaphattad, nyilván nem feltétlen vannak ennek látványos tünetei, csak kíváncsi vagyok, hogy érezted-e úgy magad ezen időszak alatt?
Én bennem ilyen gondolat nem volt erősen, vagy gyanúm legalábbis nem volt, mert tényleg semmilyen tünetet nem produkáltam, de a valószínűségen nyilván valam megvolt, valamint 8 órát eltölteni a reptéren mindig radikálisan megnöveli az esélyeket.
Nyilván ilyenkor az ember mindenkire gyanakszik, ha valaki köhécsel vagy köhög egyet, akkor már egyből úgy érzi, hogy jaj. Igen, hát én is voltam például tegnap bevásárolni, néha ugye muszáj, még akkor is, hogyha komolyan veszi az ember a maradj otthon dolgot, és amikor én közeledek emberek felé, nem nagyon, csak picit, akkor kvázi, mint amikor kavicsot dobsz a Balatonba, és a snecik így odébb ugranak, nem egy, nem két ember ugrott félre tőlem, és sajnos érthető. Tehát valószínűleg benned is voltak ilyen gondolatok. Könnyű volt ez az önkéntes karantén dolog? Már hogy könnyű volt olyan helyet találni, ahol egyedül lehetsz?
Maga a lakás találás, ez egy ilyen csodálatos dolog volt igazából, mert az egyik felettesen csak fölhívta az egyik ismerősét, és tényleg ez volt az első probléma, ami megoldódott, hogy volt egy szabad Airbnb két hétre a belvárosba, tök más környéken, szóval abszolút ideális volt és könnyű volt, de tényleg egy ilyen kis nagy ajándéknak tekintettem ezt a dolgot. És elfelejtettem a kérdés második felét.
Hát csak erre voltam kíváncsi, hogy könnyű volt-e ilyen helyet találni, aztán közben azt forgatom a fejemben, hogy vajon a családod mennyire féltett ez idő alatt? Jobban féltett volna, hogyha kint maradsz, vagy így Magyarországon a karantén időszakában sem voltak túl nyugodtak?
Ez egy remek kérdés. Azt hiszem, ők is nyugodtabbak lettük volna, hogyha kint maradok, mert csak így igazából ez az átjárás dolog mindig nagy kérdés, hogy most hol jobb, de a fertőzés veszélyt szerintem is abszolút növeli, hogyha ezzel kellett jönnöm, de megtettem. Most már ők is békességben vannak azzal, hogy itthon vagyok, meg hogy a két hetes karantén után sem produkáltam semmilyen tünetet.
Magyarul maga az utazás volt az, ami egy ijesztőbb dolog volt az egészben.
Igen, talán. Igen.
Világos. És te most hogy látod, jól döntöttél?
Én továbbra is azt mondom, az álláspontom vagyok, hogy nekem jó lett volna Olaszországban is, mert tényleg én abszolút felkészültem már a karantén helyzetre, ott is megvolt a lakás, ahol lejöhetem a dolgokat. Igen, és csak egy terület van, ugye nekem még 3 hónapom volt hátra, és így én izgatottan vártam, hogy amint ennek vége, akkor legalább egy utolsó találkozó emberekkel meglegyen, így viszont ez is kimaradt. Biztonság szempontjából szerintem ugyanaz a helyzet, hogyha itthon vagyok, mint hogyha ott vagyok.
Olasz barátaiddal tartod a kapcsolatot? Hogyan élnek ők most?
Abszolút.
Hogy látják a helyzetet?
Igen, igen.
Mit mondanak most erről az egészről?
Szerintem ők is hasonlóan vannak, mint én, hogy örülnek, hogy vannak ezek a szabályozások, és hogy tényleg abszolút betartják őket, és csak látják, hogy ez mindenkinek ilyen win-win helyzet, hogyha otthon maradnak, és segítenek az időseknek, azért nem tehetnék meg ezeket a lépéseket, hogy elmenjenek otthonról. Tehát abszolút egy ilyen egységet kovácsolt, szerintem az olasz nemzetbe. És szerintem nincs bennük egy félelem. Nyilván az nyomasz, hogy otthon vagy egész nap, és hogy nem találkozom emberekkel, de abszolút így a nem tudom, digitális lét sokat segít rajta, valamint az ablakon való kapcsolattartás, tényleg csak így lógva beszélgetni szomszédokkal.
Amúgy az olaszok habitusával nem lehet ez egy könnyű időszak. Nekünk magyaroknak is nehéz, pedig mi nagyon másmilyenek vagyunk, de hát egy olasznak, azzal a tipikus, jó kis extrovertált, hangos, harsány olasz személyiséggel, ez baromi nehéz lehet. Én kívánom neked, hogy mielőbb vissza tudj utazni, úgyhogy ez az egész vírus helyzet már a múlt története legyen, és köszönöm, hogy itt voltál velem, Szatmári Szandrával beszélgettem, akit nemrég Olaszországból hazamenekítettek. Azaz úgy tűnik, hogy hazamenekítetted magadat. Köszi!
Köszi szépen! Szia!
Hello, szia!
Mit lépnél? Lépésről lépésre.
A vonal végén Kovács Janka, pszichológus, az Aurum életműhely vezetője, és azt hiszem, hogy egy nagyon különleges és felelősségteljes pozícióban, mert hogy a pszichológusokra, ahogyan én így körbenéztem, egyre nagyobb szükség van, és szükség lesz. Hogy éled ezt most meg? Az eddigi klientúrával lehet-e tartani valahogyan a találkozókat? Inkább elmaradoznak a találkozók, és vannak-e újak, akik most jelentkeznek be?
Nagyon vegyes a kép, és én alapvetően én is egyetértek abszolút veled, hogy ez egy fontos szakma, különleges szakma, és talán még nagyobb szükség van rá, mint eddig. De nem látjuk a jövőt, hogy ez hova fog kifutni, de biztos, hogy a lelki egészségre is nagyon oda kell figyelni. Nekem a személyes tapasztalatom az, hogy nagyon változó az, hogy ki hogyan tudja megoldani, mennyire rugalmas arra, hogy váltson. Most ezt mind a pszichológus szakember oldaláról, mind a klienseknek az oldaláról mondom. Nekem az a tapasztalatom a klienseimmel, hogy a nagy többség az abszolút nyitott volt arra, hogy váltsunk át Skype-ra. Nyilván egy másik felep a klienseimnek pedig nem tudja ezt megoldani, tehát vagy kisgyerekkel van otthon, és nem tudja felügyeletre bízni addig a gyerekeket, hogy ő egy órát kiszakítson a napjából, hogy saját magával foglalkozzon, vagy a beszélgetésre odaszállja, vagy pedig mondjuk annyian laknak együtt egy helyen, hogy nincs egy külön olyan tér, ahol le tud vonulni, és csöndben nyugodtan tud erre a beszélgetésre odafigyelni. Úgyhogy nagyon vegyes, de aki meg tudja oldani, én azt láttam, hogy nyitottak az emberek erre. Nyilván egy teljesen más típusú beszélgetés ilyenkor az, ami meg tud valósulni, mint egy személyes. Én nem mondanám azt, hogy jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen más. És a kreatívnak kell lenni, úgy gondolom szakemberként is nyitottnak arra, hogy hogy oldjuk meg ezt az online teret.
Amúgy nagyon izgalmas maga az online tér. Anno egy korábbi Mit lépnél epizódban mi már beszélgettünk ilyen dolgokról, hogyha valakit érdekel, az nyugodtan hallgassa vissza. De én azt látom, hogy végre elkezdenek értelmes dolgok történni a Facebookon. Tehát amire alapból kiépítették, közösség épül, amit én is szeretnék itt a podcasttel, hogy kiépítsek egy kis csapatot, ami összetart, elkezdenek az emberek jó tanácsokat megosztani, elkezd egy kicsit homályosabb lenni az egymás oltogatása, meg a bántása. Tehát igaz, hogy valami nehezebb így, de én úgy látom, hogy valamit pedig összép húz. Ezt látod szakmailag?
Én is úgy látom, hogy ez megvalósul, és ilyen szempontból is igazolódik az, hogy egy olyan krízis helyzetet érünk át közösen, amiből úgy tudunk majd tovább lépni, hogyha fejlődünk közbe. Tehát, hogy úgy nem mehetnek a dolgok, ahogy eddig mentek. Valami kényszerűen, tehát, hogy ezt nem annyira önként vállaltuk, hogy most nagyon fejlődni szeretnénk egy csomó területen, de hogy az valószínűleg az fog ebből minél kevesebb problémával és sérüléssel tovább menni, elakadások nélkül, aki kész arra, hogy változzon is, hogy fejlődjön is, és hol pozitív oldalait megragadni ennek.
Engem mindig is nagyon érdekeltek a pszichológiai témájú cikkek, és most elég sokat olvasgattam, hát volt időm nyilván, és a legtöbben kiemelik azt, hogy akik szorongásos betegségben szenvednek, vagy adott esetben depresszióra hajlamosak, azoknak ez az időszak most valami brutálisan rossz. Ezt te hogy látod, miért van ez így, és mit lehet tenni?
Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha az embernek a legnagyobb rémálma válna valóra. Tehát aki szorong, vagy depresszióra hajlamos, nagyon sokszor a mélyben az van, hogy az ember egyfajta tehetetlenséget él át a saját életében. Tehát nem látja azt, hogy ő nincs arányban az, hogy mi az, amit gondol magáról, hogy neki milyennek kéne lennie, és amit ő a valóságban ebből megtapasztal. Nagyon sokszor ugye ilyen kergetett ideálokról szól, amiben tudunk segíteni, hogy ezek kicsit közelebb kerüljenek a valósághoz, de hogy annyira az ember leköti azt, hogy ő mennyire nem ott tart, ahol szeretne lenni, vagy úgy érzi, hogy olyan problémákkal kell szembenéznie, amivel ő képtelen megküzdeni, akkor ugye belesüpped ebbe a tehetetlenségbe, passzivitásba, átengedi a szorongásainak, a félelmeinek a teret, és most meg ránk szakadt egy olyan helyzet, ahol valóban egy csomó nem kirajzolódó problémával kell megküzdenünk. Tehát mi nem látjuk előre, hogy holnap mondjuk milyen plusz feladatok hárulnak ránk, vagy mi az, amiben megint korlátozás alá kerülünk, és így azok az kvázi mondhatom, hogy egészséges személyek, akiknek amúgy nincs ilyen problémájuk, ők is most folyamatosan ilyen ingereket kapnak, vagy ilyen helyzetekbe kerülnek bele. Azok, akik pedig különösen érzékenyek erre, és nehezen viselik azt, hogyha kontrollt vesztenek, vagy ezekkel a szorongásokkal szembesülnek, azok most valóban fokozottan ki vannak téve annak, hogy lelkileg kibillenjenek egyfajta egyensúlyból.
Kifejezetten izgalmas ez, amit mondtál, hogy a kontroll elvesztése. Itt jelen esetben az lehet a legjobb megoldás, hogyha megpróbáljuk magunkat arra hangolni, hogy ne is próbáljuk kontrollálni ezeket a dolgokat, vagy ez lehetetlen?
Hát fontos felismernünk azt, hogy mi az, amire mondjuk csak egy picit máshogy kell tekintenünk, és visszaszerezhetjük a kontrollt. Egy egészséges kontrollra gondolok itt, de lehet, hogy sokan, én például olyan ember vagyok, aki egyébként hajlamos a perfekcionizmusra, a túlkontrollálására a helyzeteknek, azért én rám is nagyon frusztrálóan hat az, hogy hiába tervezek előre egy héttel, abból lehet, hogy az egész felborul, és újra kell kezdenem az egész tervezést, tehát hogy most egy olyan helyzetben vagyunk, ahol igenis ki kell mondani azt, hogy egy csomó dologban nem lehet kontrollunk, nincs fölötte kontrollunk, és pont az a fontos, hogy tudjunk szabálykövetőek lenni, vagy alkalmazkodni olyan helyzetekhez, amikor kvázi mi vagyunk alul, és ki vagyunk szolgáltatva egy vírusnak, vagy egy rendeletnek, vagy egyéb dolgoknak, amik akár az érdekünket szolgálják, akár fenyegetően hatnak ránk.
Nyilván név nélkül, mert hogy orvosi titoktartás kötelez, de volt már olyan, aki azzal a problémával keresett meg, hogy a bevételi forrása megszűnt, vagy hogy anyagi nehézségekkel kell szembenéznie, vagy akár már most benne van olyan gödörben, amire nem számított a vírus előtt?
mi az Aurumban felajánlottuk azt, hogy ha valaki ilyen helyzetbe kerül, akár anyagi okok kapcsán, akár úgy, hogy értelmileg egy olyan talajvesztést él meg, akár családi, vagy bármilyen más konfliktus, ami most a jelen helyzetben robbant ki, akkor mi akár intézetesen is tudunk most segítséget nyújtani. De nekünk az még egyelőre a tapasztalatunk, hogy lehet, hogy az emberek még nem igazán éltek ezzel a lehetőséggel. Szerintem ebben az is benne van, hogy ez még valahol egy nagyon friss dolog, tehát hogy lehet, ugye lehetünk még oda sem ért, hogy felfogja, hogy mi történik körülöttünk. Másrészt azért szerintem nagyon fontos, hogy adjunk hírt erről, tájékoztassuk az embereket, hogy ha pont anyagilag kerül egy nehéz helyzetbe, de a lelkének nyilván szüksége lenne egy támogatásra, akkor ez ne tartsa vissza, hogy mondjuk nem tud most fizetni az órákért, hanem igenis egyébként nálunk, egy csomó más helyen is. Én ezt nagyon nagy örömmel látom a kollégáimnál és más nagy szervezeteknél, hogy rengeteg helyen nyitnak meg támogatót, vagy ingyenes helyeket, tehát hogy éljenek az emberek ezzel a lehetőséggel.
Ez elég jól hangzik, azon filózom közben, hogy nem sodorjátok ezzel magatokat is veszélybe, de nyilván van egy taktikátok, egy tervetek, vagy egy vésztartalékotok, és ami izgalmas ilyenkor, hogy ezek szerint még nem az van, hogy lerohannak titeket ezzel a kéréssel, hanem az a helyzet, hogy az emberek még nem élnek vele annyira. Kívánom egyébként, hogy aki megteheti, az továbbra is maradjon a fizető klientúra tagja, de gondolom, hogy itt van egy tervetek.
Nyilván azért azt is, hogy mondjam, így most éppen egy ilyen felfordult helyzet közepén vagyunk, ahol elsődlegesnek én azt tartom fontosnak, hogy az emberi élet, az egészségnek a védelme legyen a legfontosabb. Tehát most így van egy időszakos kiesés mondjuk anyagi bevételben, az most háttérbe sorolódik. Nyilván az fontos, hogy hosszú távon ez hogy csapódik le, és az már egy szakmai kompetencia, hogy például az ember el tudja különíteni, hogy ki az, aki mondjuk talán visszaél ezzel a helyzettel. Azt is azért hangsúlyoznám, hogy ezek a támogatott vagy ingyenes beszélgetések, ezek nem hosszú, mély pszichoterápiás folyamatokat jelentenek, amik akár hónapokig vagy évekig tartanak, hanem egyfajta krízis intervenciót, vagy egy szűkebb, egy pár alkalmas beszélgetés. Tehát, hogy ezt nálunk például a szakmai csapatból mindenki meg tudja mondani, hogy be tudja vállalni, vagy nem is nyugodtan mondhat rá nem az, hogy ő nem tud ilyeneket vállalni. De szerencsére azért vannak olyan kollégák, akiknek most ez belefér, és egyébként pedig én annak vagyok a híve, hogy azért valahogy fogjunk össze, ha mindenki egy kicsit elenged mondjuk a bevételeiből, akkor nem kell egy-egy embernek hatalmas áldozatokat meghozni, hanem valahogy így egymást tudjuk támogatni. Tehát ezt most én félig vállalkozom is mondom.
Oké. Én most mennyivel tartozom?
Hát én köszönöm a lehetőséget, hogy egyáltalán beszélünk, szóval így megvan azt hiszem az ellenoldal.
Egy utolsó bónusz dolgot még beszéljünk át, talán ez a legnehezebb, de bízom benne, hogy azért tudsz valami kézzelfoghatót erre mondani. Van-e olyan gyakorlatod, jó tanácsod, ötleted, amit valaki tud odahaza alkalmazni, aki esetleg szorong, feszül ezen a helyzeten, de nem akar most szakembert felkeresni személyesen, csak hallgatja ezt a beszélgetést?
Én szerintem azt nagyon sokan hangsúlyozzák, és ehhez a távol az én is csatlakozom, hogy valamiféle rutint azt tartsunk meg a napjainkban, tehát hogy ne folyjunk szét. Ezt azzal együtt mondani, a másik oldalon azt is hangsúlyoznám, hogy nyugodtan engedjük meg magunknak, hogy lazítsunk egyébként a saját magunkkal szembeni elvárásokon. És amit még fontosnak tartanék, hogy legyünk nyitottak arra, hogy néha egy szempontot váltsunk, vagy nézőpontot váltsunk, hogy igen, van, amikor ez egy nagyon idegesítő és szomorú és olyan helyzet, amiben nem látjuk a következő pillanatot, de egy kicsit lépjünk el ebből, és nézzünk rá, hogy jó, de mi az, amit most egyébként pont meg tudok csinálni, ami pont alkalmas arra, hogy most üljek le és azzal foglalkozzak. És ez lehet az is, hogy szembe merünk nézni a saját gondolatainkkal és kérdéseinkkel, hogy nem meneküljünk ezek elől, hanem adjunk időt annak, hogy saját magunkat jobban megismerjük, vagy azokat, akikkel lehetőségünk van tartani a kapcsolatot.
Kovács Janka, pszichológus, ma az Aurum életműhely vezetője. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm!
Mit lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés előnyben!
Rácz be a pedagógussal beszélgetek. Szia!
Ja.
Egy kicsit kérlek, hogy mesélj arról, hogy mi a helyzet mostanában. Talán kezdjük onnan, hogy hanyadikosokat oktatsz, és folytassuk ott, hogy van-e egyáltalán nálatok most rendszeres oktatás, vagy inkább csak ilyen feladatkiosztás történik?
Másodikos osztályom van, úgyhogy alsó tagozatban tanítok. A párom, Ákos, ő tanítja a magyart, hetesét, én meg tanítom a többi tantárgyat, és természetesen van oktatás. Például Ákos nagyon hamar belecsapott abban, hogy ugye most negyedik hete, hogy már nem találkozunk a gyerekekkel, és szerintem már szerdán megcsinálta a YouTube csatornáját, és a magyar órákat ott hát úgy csinálja, hogy egy 3 perces videófelvételt csinál.
Wow.
Azzal motiválja a gyerekeket, és mondja el a feladatokat, és adja meg a napnak az alaphangulatát. Zseniális.
És erre a csatornára egyébként, hogyha valaki akarna kívülről, tudna csatlakozni, vagy ez egy ilyen zárt dolog, amit csak az osztályra?
Igen. Hát, hogyha a Ákos teljes nevét elárulnám, akkor igen.
Nagyon menő. Tetszik.
Meg. De mi vagy nem kaptam rá engedélyt, ezért nem teszem, de igen, aki megkapja, az igen, mert elég sokan szórakozunk ezzel, hogy megnézzük, mert zseniális, mint ahogy mondom. Tehát nagyon jó. És amúgy én meg a mozaik, hogy szabaddá tette minden tankönyvének elérését mindenki számára. Uh-huh. A matekot én azon tanítom a gyerekeknek, tehát azon csinálják, azon megkapják a feladatokat, önállóan tudnak ellenőrizni, ott tudnak játszani, és akkor én minden reggel küldöm nekik a ilyen PPT formájában küldöm az órának a menetét, és akkor azt követik, a diáktól követik a feladataikat, és akkor azon vannak az utasítások, és akkor közben nézik a feladataikat a könyvükben, és a mozaik felületről ellenőriznek, illetve onnan gyakorolnak a játékokon keresztül.
Annyira megnéznék mondjuk ilyen formában egy órát, főleg egy testnevelés órát, mondjuk egy szekrényugrást odahaza, vagy ilyesmit, de nyilván itt is vannak nagyon kreatív megoldások, majd beszélgetek egy edzővel is. Most
igen.
Az indult meg itt a fejemben, hogy menjünk végig azokon a pontokon, amiket a legtöbben kritizálnak ebben az egészben. Például az egyik, hogy mi van akkor, hogyha valakinek nincsen odahaza megfelelő internet kapcsolata, technikai eszköze, stb. Ezt mennyire látod valós problémának?
Hát, mivel ugye Budaörs környékén vagyunk, Budaörs környékén, nekünk rögtön azzal indult, amikor ugye megszűnt az iskolában való oktatás, hogy nekünk rögtön hétfőtől kedreggelre fel kellett mérnünk az osztályunkban, hogy mi a helyzet a családokban. Tehát nekünk ezzel nagyon-nagyon gyorsan kellett egy ilyen felmérést csinálnunk, és az iskola úgy reagált a felmérésünk eredményére, hogy elkezdtek azon dolgozni, hogy azokban a családokban, ahol nincs számítógép a gyerekeknek, akkor kezdjék megoldani, hogy számítógépek legyenek a családokban, illetve kezdték felmérni, hogy internet kapcsolat van-e. Őszintén mondom, azt nem tudom az internet kapcsolatot az egész iskolára vetítve, de szerintem elég jó lehet. A saját osztályomról tudom, ahol 32 család van, hogy minden 32 család azt jelezte vissza, hogy van internet elérése. A családnál tudjuk, hogy ilyen mobil internet elérésük van, és hozzájuk juttattunk számítógépet. Tehát nekik nem voltak csak mobiltelefonjaik, és akkor ők kaptak.
Tehát akinek kellett, annak ilyen szinten is segítettetek.
Igen. Igen. Tehát konkrétan a mi osztályunkban egy ilyen volt, és ők megkapták a számítógépet, megkaptak egy számítógépet, és a meglévő mobil interneten használják.
Magyarul senki nem maradt ki a rendszerből, ez tök jó.
Senki. A másik pedig, azt tudom iskola szinten, hogy tehát ezt tudom, mert az valóban a mi munkaközösségünkhöz futnak vissza azok a szálak, hogy milyen hány gyereket hagytunk el, körülbelül 760-an vagyunk az iskolában. És az egész alsó felső tagozatból 4 gyereknek kellett utána néznünk, hogy miért, hol veszlettek el, és ebből a 4-ből igazából, ha jól emlékszem, most így nincs előttem, ebből ilyen családotthonos gyerek volt egy. Tehát akkor 3 volt, akik utána kellett jobban néznünk, hogy mi történik, milyen gond van körülöttük, tehát elenyésző. Tehát nagyon könnyen kezelhető volt a többi eset is, hogy hol vannak a rendszerbe. Tehát nálunk ez nagyon megnyugtató.
Ez nagyon klasszul hangzik, úgyhogy akkor menjünk a jelentés irányába, mert hogy a következő, amivel így rendszeresen szembesülök a Facebook felületen, hogy tanítónőnek tisztelettel jelentem, az osztály létszáma mondjuk jelen esetben 32, és 8-an Facebookoznak, 4-en csetelnek, 3-an pedig éppen online játszanak. Tehát ez tapasztalat, hogy a gyerekek nincsenek annyira jelen, vagy elkalandoznak közben?
Hát megint nagyon más, mert az alsó tagozat szerintem az nagyon más, meg mondjuk én folyamatosan kapcsolatban állok minden 32 szülővel, ahol mondjuk vannak felső tagozatos gyerekek, gimnazista gyerek. Én nem tapasztalom, de lehet, hogy azért, mert 32 olyan család van, akik jobban fókuszálnak a gyerekeikre. Tehát azt tapasztalom konkrétan a 32 gyereke, hogy nagyon aranyosan küldik vissza a beadandó dolgaikat, a visszajelzések nagyon precízek, szóval írják persze a szülők, hogy vannak gyerekeket nehezebben lehet motiválni, kicsit nehéz volt őket leültetni, de rögtön adtunk ki egy ilyen ajánlást, hogy hogy legyen az időbeosztásuk, akkor például én egész délelőtt elérhető vagyok, hogyha be kell lépnem, hogy segítsek akár egy gyereket motiválni, vagy a szülőnek, hogy motiválja a gyereket, és nem igazán vannak gondok, mert elég jól ráálltak arra, hogy ez a most iskolába kell itthon járni, ez a feladatod, ezt kell csinálnod, és akkor elég jobb beleállnak, nagyon nehéz volt nekik, nagyon kellett őket bíztatni, meg a mai napig, de nagyon nehéz helyzetbe kerültek a szülők, tehát hazakerültek a szülők, home office-ban vannak, adott esetben dolgoznának, megkapták az iskolás gyerekeiket, vagy az ovisokat, közben kell bele kerülniük egy online térbe, abból tanítani a gyerekeiket, mi próbálunk nagyon sokat segíteni, tehát nekem minden tiszteletem a szülőkét, de nem érzem azt, hogy a gyerekek ebben ilyen hátráltatók, ne pedig együttműködők lennének. Én inkább a pozitívot, ma ott érzem a gyerekek részéről, de hangsúlyozom, hogy alsó tagozatos benyomásom van, szülőktől felső tagozatos, és az sem igazán negatív. De az, hogy fárasztó és kimerítő, és hogy a szülőknek nagyon ott kell lenni, ez biztos. Tehát a tavaszi szünetet mindenki úgy várta, hogy nagyon elfáradtak. Mindenki.
Annyira izgalmas ez a helyzet tényleg, és jó hallani ezeket a pozitív reakciókat. Sokan írogatják itt kommentekben mindenfelé az interneten, hogy na most akkor még jobban fogják értékelni a pedagógusokat, és ez abszolút így van, mert ugye rászakadt az emberekre az, amit egyébként a pedagógusok visznek a hátukon, és akkor már itt muszáj megkérdeznem, hogyha behoztad a szülő témakört, hogy tapasztalsz-e olyat, amit az én feleségem anyukája, aki szintén tanítónő Balassagyarmaton, hogy van olyan lecke, amit bizony a szülők próbálnak megoldani a gyerek helyett, és akkor így elég könnyen el lehet különíteni a beadottakból, hogy mit csinált a szülő, mit a gyerek, és kiderül-e az nálad is néha, hogy ahol a gyerek mondjuk valamiből gyengébb, ott jó eséllyel a szülő is gyengébb abból?
Hát nálunk azért nem annyira, de biztos, hogy tehát önértékelés van, és a szülők értékelik a gyerekeket az én osztályomban. És bár megállapodtunk eleve, hogy 3-1-nél rosszabb jegyet nem adhatnak. Tehát én mondtam a szülőknek, hogy nincs 3-1-nél rosszabb, de valóban érződik, hogy repkednek az ötösök. Tehát inkább abban látom, hogy látszívűek, hogy tényleg jó jegyeket adnak inkább, de szerintem semmi gond. Abszolút megérdemlik a gyerekek is, és a szülők is. És biztos, hogy nem tudom úgy ellenőrizni, ahogy szoktam is mondani, hogy én biztos, hogy nagyon sok szülő nem tud úgy segíteni, hogy rávezetéssel is tanítva, hanem inkább megoldáscentrikusan segít, és akkor már nem tudom elkülöníteni azt, hogy amit mondasz, hogy valóban inkább a szülő nagyon nagy segítségével oldotta meg a tündérke a feladatot, nem pedig rájött a feladatra. Tehát ezek előfordulhatnak. Ezzel akkor fogunk szembesülni, amikor majd visszamegyünk, és akkor megnézzük, hogy na jó, hova jutottunk, és akkor valóban mi történt. De alapvetően akkor is azt gondolom, hogy a szülők, akik beleálltak ebbe a tanulási helyzetbe, és segítenek a gyerekeiknek tanulni, ez az egyéni foglalkozás, ez szerintem nagyon sokat ad a gyerekeknek. Tehát én nekem a meggyőződésem, hogy mi mikor visszakerülünk, a gyerekek egy jó szinten jönnek majd vissza. Én így alsó tagozatban, az én, ahogy látom a szülőket, ahogy segítenek meg, ahogy kérik tőlem a tanácsot. Én biztos vagyok, nekem lehet, hogy csalódni fogok, nem tudom, de az az érzésem, hogy így alsó tagozatban mindenki azon van, hogy jól haladjunk, eredményesen haladjunk, ne pedig így átvágjuk egymást.
Anno egyébként sok pedagógus ismerősömtől hallottam azt, hogy az a baj szülőkkel, hogy magát a gyereknevelést lepasszolják a tanároknak, és hogyha otthon mondjuk nem olyan példát lát a gyerek, amilyet egyébként a tanár megpróbál átvinni neki, akkor ez nem nagyon működik. De hát most itt van az a helyzet, amikor a szülőknél kényszeresen ott a labda.
Abszolút, abszolút. Ezért volt iszonyú nehéz az első két hét, mert több mindennel kellett szembesülni, tehát visszakapták a gyerekeiket 7:30-kor, ott kerültek a kicsik, meg a nagyok is a közoktatásba, vagy az óvodákba is, majd visszakapták őket délután, plusz a külön órát, most pedig megkapták, ők meg élték mindenki a kis maga dolgozó életét, most pedig visszakerültek abba az élethelyzetbe, amiben talán soha senki nem is volt. Nem is voltunk, hát csak a óvisok voltak otthon velünk, meg a csecsemők. Ilyenben nem is voltunk. Tehát megkaptuk tényleg az iskolás gyerekeinket, plusz a házi munkánkat, plusz a munkánkat. És plusz tényleg visszajött az, hogy a gyerek hogy viselkedik, mint tanuló. Tehát nem látta a gyerekét a szülő esetleg, mint tanuló, hogy tanul, milyen, mennyire könnyen tanul, mennyire nehezen tanul, mik a hiányosságok. Tehát tényleg most szembesültek azért dolgokkal, amit nagyon hamar kellett korrigálniuk.
Ez annyira izgalmas.
Nagyon hamar kellett beleállni.
Ez egy nagyon izgalmas és különleges helyzet, és nekem kifejezetten biztos tetszik az, hogy előre menekülés van, és tetszett a kommunikáció is ezzel kapcsolatban, hogy nem azt mondták, hogy tökéletesen ki van már dolgozva ez a digitális oktatási rendszer, hanem lesznek benne bukdácsolások, viszont azt is látom, hogy abból, hogy ebbe belefutottunk, abból lesznek olyan előnyök, amikből sokat lehet majd profitálni. Én még egy személyeset hadd kérdezzek meg veled kapcsolatban, amikor meghallottad, hogy át kell állni erre a rendszerre. Ugye már hosszú évek óta praktizáló pedagógus vagy, és megvannak a jó gyakorlataid. Mennyire ijedtél meg?
Hát olyan szinten ijedtem meg, hogy ahogy mondtam, hogy a kollégám tényleg pár napon belül kijött egy zseniális megoldással a YouTube-on, és azt éreztem, hogy na, én ezt nem. Én ezt, tehát, ha nem lett volna ennyire szuper, akkor lehet, de úgy éreztem, hogy na jó, hát én nem tudom mit csinálni, ez zseniális, hogy ő csinálja. Viszont amit pedig én csináltam, hogy én nagyon régóta BPT-kre vezetem az órákat, mint figyelemfelkeltést, meg koncentrációt használom évek óta, meg a mozaiknak a tankönyveit használom évek óta, és nekem azt viszont nagyon egyszerű volt átvinni. Tehát amikor én földolgoztam azt, hogy én nem tudok olyan lenni, mint az Ákos, és ez egyszerűen szuper, és én azt próbálom átvinni, amit én amúgy is csináltam az óráimon, ezt viszem át az online rendszerbe, ettől kezdve igazából nekem nem volt gondom ezzel, és a szülőkkel való kapcsolattartásban is mi eléggé online-ok voltunk eddig is, és akkor most csak ez tényleg fokozódott, az első hetekben nem mondom, hogy tényleg nem arról szólt a telefonom, hogy pipipipipipip, de ott is minden így a helyére került, normalizálódott, és tehát nem, számomra nem okozott ekkora rémületet, hanem, de az tehát, hogy igen, hogy mihez nőjek föl, azért izgat ez az élő bejelentkezés, mert a Zoom-on keresztül persze csak élő bejelentkezés, de csak csatogunk, kecsegünk és játszunk, tehát nem én produkálom magam egyedül, hanem a gyerekekkel együtt, ez más. De még itt van idő, és persze a húsvéti szünet utára készülök egy újabb lehetőség, vagy egy újabb megmutatkozással, mert izgat a dolog. De nem félelem van bennem, hanem inkább izgalmas kipróbálni, hogy akkor mégis még mit tudok csinálni.
Ez nagyon jól hangzik. Ez nagyon jól hangzik. Valószínűsítem, hogy idén már így marad a helyzet. Hadd kérdezzem meg még ez záró kérdésként, hogyha minden marad ebben a rendszerben, akkor az jelen esetben nem jelenti azt, ugye, hogy ezt az időszakot be kell pótolni, meg kell ismételni, hanem az eddigi tapasztalatok alapján azt lehet mondani, hogy le lehet zárni a tanévet.
Én maximálisan így gondolom. én abszolút úgy gondolom, hogy ezt így az általános iskolák szempontjából meg tudjuk csinálni. Persze nagyon kérdéses az első osztályok, azért ez egy komolyabb kihívás, hogy ott azért lehet, hogy kell majd szeptemberbe egy nagyobb, vagy egy több pótlás, vagy nagyobb hiány, mert azért befejezni az olvasástanítást, az írástanítást, hát azért ez egy kérdés.
Igen.
De a többi év, de ez valószínűleg erre is ki fogunk találni valamit, szerintem biztos, hogy meg fogjuk oldani. A többi évfolyamnál pedig annyira mindenki részről működik a jó indulat, a segítség, tehát szerintem annyira sokrétű a támogatás, hogy én szerintem meg fogjuk tudni csinálni. Mert a legnagyobb hiány a közösség, tehát konkrétan tényleg az együtt eltöltött idő, ez nagyon hiányzik, de ha meg az ember figyel arra, hogy online mégis együtt legyen a többiekkel ilyen közösségterekben, ez is jó, persze nem az igazi, de meg lehet csinálni. Meg fogjuk csinálni.
Nagyon tetszik az, ahogyan a megoldásra koncentrálsz, és koncentráltok. Ilyen pedagógusból sokat rátsz be a tanítónő. Köszönöm szépen.
Mit lépnél?
A vonalban Süle Krisztina, személyi edző, a Moira Budaörshandból erőnléti edzője, és ezen kívül még sokaknak. Hello, szia!
Szia, üdvözlök mindenkit!
No, te hogy éled meg ezt a vírushelyzetet? Rögtön az elején megijesztett ez a szituáció, vagy egyből a lehetőséget láttad benne?
Hát inkább a második, mert a lehetőségeket próbálom mindig a legjobb szintre felhozni. Hát igazából persze most nehéz helyzet volt az elején, mert azért az online rendszerre átállni nem volt olyan könnyű, de nagyon sok segítséget kaptam a Budaörstől is, illetve más emberektől, illetve családtagoktól, akik jobban értettek a számítástechnika rejtelmeihez. Úgyhogy nem volt annyira nehéz, kellett egy-két hét, és igazából szerintem beállt a rendszer napi szinten, tehát napi szinten lebontva csinálom nekik az anyagokat. Úgyhogy nagyon sok segítséget kaptam mindenkitől.
Mit jelent ez az online rendszer? Ez hogy néz ki? Oda-haza felállítottál magadnak egy mobiltelefont, és azzal kamerázod, meg te is vágod meg?
Nem.
Vagy van egy stáb? Hogy működik ez?
Hát úgy van, hogy van egy stáb, és akkor együtt dolgozom velük. Uh-huh. Úgy kell elképzelni, hogy minden reggel így napi szinten be van osztva a napi rendem. Tehát azért azt próbálom tartani, hogy nehogy kiessek a ritmusból.
Aha.
Szerintem fontos, hogy mindenkinek legyen egy ilyen napi rendje, és ahhoz tartsa magát. És akkor onnantól kezdve megírom elméletbe az edzésterveket, az anyagokat elkészítem, és akkor utána felveszem videóra, van három számítógépem, meg jó minőségű iPad-em, amivel fel tudom venni a videókat, és akkor kapok segítséget, én azt elküldöm, és akkor a marketingesünk, ő pedig megvágja az anyagokat, fölteszi egy videótárba, és mindenki számára elérhetővé válnak a videók. És hát igazából az összes korosztály, illetve az edzők azok meg tudják nézni ezeket az anyagokat, és szerintem így hatalmas segítség nekik. Ugyanis nem csak leírásban látják a gyakorlatokat, hanem képekben, videókban, tehát nagyon sok segítséget adunk nekik a kivitelezés szempontjából.
Zárójelben itt jegyezném meg, hogy nagyon izgalmas az, hogy bementem az egyik legnagyobb sportszer áruházba, és az összes súlyzó, meg az összes ilyen otthoni edző cucc, az gyakorlatilag teljesen el volt fogyva, mintha lerabolták volna. Nem sokkal azután egyébként be is zárt ez az üzlet, és azon kezdtem el ott gondolkodni, hogy mennyire olcsón lehet majd hozzájutni ezekhez a cuccokhoz, amikor vége lesz a vírushelyzetnek. Na de, te mennyire figyelsz arra, hogy otthoni dolgokkal elvégezhető gyakorlatokat adj?
Szerintem nagyon figyelek rá, mivel ki van osztva a gyerekeknek is, hogy nekik nagyon eszközük otthon nincsen. Uh-huh. Tehát próbálok inkább kreatív dolgokat beilleszteni, ami nem csak saját testsúlyos, de mondjuk egy rúddal végezhető gyakorlat.
Vagy mondjuk egy
seprűvel? Uh-huh. Igen, egy seprűvel, vagy törölközővel a padlón. Tehát, hogy színesíteni nekik a dolgokat, tehát nem csak arról van szó, hogy saját testsúlyjal milyen kreatívak vagyunk, hanem az, hogy például, ha van egy seprűnyél a környezetedben, vagy egy törölköző, akkor azzal hogyan tudod végrehajtani az adott sportág specifikus gyakorlatot, vagy egy alapgyakorlatot.
Egyébként az emberek nagyon megtalálják a kreatív mozgási lehetőségeket. Én körbenéztem egy picit. Nálatok a kézilasztisoknál is sokan vannak, akik például lépcsőn rohangálnak föl le, van, aki teli vizes palackokkal próbálkozik. Én ide lent a lépcsőházban, a panelben találtam egy, hát feltehetőleg gázvezetéket, de lehet egyébként, hogy nem gázcső, hanem inkább valami vízvezeték a dolog. Azon húzózkodok, meg egyébként néha elmegyek futni, ma is voltam. Szóval, hogy így az emberek kreatív utat törnek. Te mennyire érzed azt, hogy kiesel a formádból így ezen időszak alatt?
Én abszolút nem érzem, hogy kiesem a formámból, sőt, effektív azt érzem, hogy sokkal jobban figyelek a gyakorlatokra, illetve a saját magamra, és sokkal több időm van edzeni is. Van egy napi rendem, amit követek, minden nap edzek, jogázom, illetve figyelek arra is, hogy ne csak fizikálisan, nem mentálisan azért fejlődjek. Úgyhogy nekem ez az időszak egy nagyon jó időszaknak tűnik, annak ellenére természetesen, hogy mi történik itt a világban, de hát megpróbáljuk a legjobbat kihozni tényleg, szó szerint én.
Mi a véleményed a konditermekről? Mert egyik nap az a hír itt az én konditermemmel kapcsolatban, hogy délután 3-ig nyitva vannak, aztán néhány napra bezárnak, aztán megint kinyitnak, mert hogy a rendelet engedélyezi nekik. Szerinted veszélyes konditerembe menni?
Én nem értek egyet azzal, hogy nyitva vannak. Aha. Természetesen az az üzemeltetőnek a saját döntése, de szerintem az embereknek a nagyobb százaléka betartja a szabályokat, és nem igazán veszi igénybe a konditerem szolgáltatásait. Ugyanis, hogyha már mindenki otthon van, és betartja azokat a körülményeket, hogy ne menjünk közel egymáshoz, ne érintkezzünk, akkor én úgy gondolom, hogy egy konditermi edzés az nem fér bele senkinek sem az életében. Természetesen aki kinyit, azt nem tudom, hogy miért teszi gazdasági szempontból, vagy nem, viszont én nem feltétlen állok ezzel kapcsolatban az ügy mellett, hogy kinyissanak a konditermek, amíg ez a helyzet áll fenn, mert szerintem, mivel cseszfertőzéssel terjed a vírus, ezért nagyobb a veszély annak, hogy ott elkaphatunk valamit, illetve hogy befertőződünk.
Teljesen egyetértek veled. Ami viszont pozitív oldalon felírható, vagy jóváírható nekik, hogy be lehetett fogyasztani a bérletet. Tehát én dönthettem
igen,
így, és
igen,
ez egy jó
igen,
dolog.
Igen.
Mi a véleményed ezekről az online applikációs megoldásokról, ahol ilyen napi edzéstervek vannak, mit tudom én, 60 napos tréning, és akkor minden nap több gyakorlat, stb. Érdemes egy ilyenbe csak úgy belevágni, vagy ha nem, akkor miért nem, vagy hogyha fenntartásokkal, akkor mit kell figyelni?
Hát én azért ezzel kapcsolatban egy picit óvatosabb lennék. Olyan tekintetben, hogy aki eddig nem sportolt, az na most kezdjen el napi szinten űzni ezeket a gyakorlatokat, illetve én tartok online-on edzéseket, viszont az én vendégeimet visszaellenőrzöm, tehát webkamerán keresztül én nézem, és én úgy gondolom, hogy még így is nagyon nehéz, tehát hogy lehet, hogy több éven keresztül dolgozom velük, és online-on látom őket, de én úgy gondolom, hogy a gyakorlat kivitelezésénél még mindig nem 100%-os. Természetesen jobb a semminél, ha látom őket, aha, meg tényleg jobb a semminél, hogyha csinálnak valamit az emberek. Viszont az, hogy tömegesen futnak olyan emberek, akik életükben eddig nem futottak, azzal nem igazán értek egyet, mert az nem feltétlenül jó az ízületeknek, meg a szervezetüknek, hogy soha életükben nem sportoltak tényleg, és csinálnak egy olyan fajta edzéstervet, amit lehet, hogy nem nekik találtak.
Világos, teljesen érthető.
Úgyhogy mindenképpen óvatosan lennék ezekkel, mindenképpen csináljanak valamit, abban egyetértek, de szerintem, ha kimennek egy nagyobb sétára, vagy könnyű mozgást csinálnak, vagy tollasoznak, azzal lehet, hogy többet érnek, illetve használ a szervezetüknek, mint hogyha egy olyan fajta mozgásformába belekezdenek, ami nincs kontrollálva.
Egy ilyen edzésen, amit tartasz, és vissza tudod nézni az embereket, vagy tudod őket követni, egy ilyenen többen vesznek részt egyszerre, vagy ezek
nem,
magánórák?
Ezek ilyen magánórák, uh-huh, és akkor az úgy néz ki, hogy vagy valamilyen felületen, most nem akarom mondani a közösségi oldalakat, de nagyon sok felületet létrehoztak ezzel kapcsolatban, és akkor ott videócsat formájában meg tud valósulni. Természetesen ennek is azért van hátránya, viszont még mindig jobb, mint hogyha semmit nem csinálna az ember 2-3, esetleg 4 hónapon keresztül.
Fel vagy arra készülve, hogy esetleg kijárási tilalom lesz? Ha igen, akkor miben változik a munkád?
Nem vagyok rá felkészülve. Nem várom a kijárási tilalmat, de természetesen, ha törvénybe hozzák, akkor annak megfelelően alakítom ki az életemet. Amennyiben fog engem befolyásolni a kijárási tilalom, valószínűleg az a boltba járás ezt nem fogja korlátozni, tehát az meg fog valósulni, viszont a sportolási tevékenységemben nagyba bele fog szólni, ami a futást illeti és egyebeket, ha erre is kiterjed. Természetesen akkor megoldom itt a lépcsőkön, illetve majd ugráló kötél és ilyes, tehát egyéb eszközök formájával, úgyhogy annyira nem félek, viszont azért vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban, hogy meddig bírom ki a 4 fal között, úgyhogy egy elég mozgékony ember vagyok, úgyhogy nem tudom. Tehát várom, hogy milyen fejlemények történnek majd. Természetesen, hogyha kijárási tilalom van teljesen, akkor azt be kell tartani, véleményem szerint.
De azt mondod, hogy majd, ha a folyóhoz érünk, átmegyünk a hídon. Ebben szerintem teljesen igazad van.
Igen, okay. Igen, tehát addig nem aggódom.
Kézisekkel kapcsolatban még egy kérdést hadd tegyek fel. Ugye nyilván napi szinten mennek az edzések, ez egyébként szerintem a legtöbb profi sportcsapatnál így van. De nagyon érdekel engem az, hogyha egyszer csak azt mondják, hogy na most akkor folytatódik tovább. Szerintem ez a szezon már nem feltétlen, de mondjuk az élsportolói karrier, akkor mindenki fogja tudni folytatni ugyanonnan, ahol abba hagyta, hála ezeknek az otthoni meg személyi edzéseknek, vagy azért lesz itt visszaesés a magyar sportéletben?
Hát én úgy gondolom, hogy az attól függ, hogy mikor fogják feloldani ezt a teljes vagy részleges korlátozást, bocsánat, annak megfelelően fogjuk alakítani a programunkat. Természetesen biztos, hogy lesz visszaesés. Én úgy gondolom, hogy azért az, hogy kontrollálva vannak a gyerekek, illetve a felnőttek is a különböző sportegyesületeknél, azért az merőben más, mint az, hogy online-on megkapják szerintem az anyagokat, és ez most nem a tanulásra vonatkozik, mert azért a tanulást az vélhetően lehet, hogy egy-két gyerek vagy több gyerek is jobban el tudja sajátítani, mint hogyha 10 órán keresztül az iskolába ülne, és nagyon ellene fáradva mentális szinten. Én úgy gondolom, hogy mivel ez gyakorlati rész, ezért biztos, hogy lesz ilyen téren visszaesés, ellenben szerintem nem akkora, mint ahogy ha nem csinálnának otthon semmit, tehát ezeket a feladatokat nem csinálnák meg. Úgyhogy... Én úgy gondolom, hogy azért egy részénél a gyerekeknek, aki nem csinálta meg, azt vélhetően, vagy láthatóan visszaesés következik benne, viszont akik meg szorgalmasan csinálták, ők meg szerintem nem lesz akkora visszaesés náluk, vagy hát náluk. Igen.
Süle Krisztina a személyi edző, a Moira Budörs Handball erőléti edzője, és még sok másoknak is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Szia, én köszönöm.
Mit lépnél?
A vonalban már itt van velem Csapkovics Andrea, a Budörsi Élmény Fodrászat tulajdonosa. Szia, Andi!
Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
No hát, hogyha valaki, akkor szerintem a fodrász az, aki mindenkit ismer és mindenről tud, legalábbis városi szinten, de én ezen már akár túlismernék mutatni. És hát talán onnan indulnék, hogy nekem kezd olyan hosszú lenni a hajam, hogy már nem tudom, mit kezdjek vele, de valószínűleg egyébként több kliensed így áll ezzel a helyzettel. Tanácsolod, hogy otthon vágjak bele, vagy várjam ki a vírushelyzet végét?
Hát ez attól függ, hogy mennyire vagy bátor. Egy ügyes fodor, ezt mindenki tud javítani. Hát az az igazság, hogy a fűnél meg lehet csinálni a hajvágást, még az otthoni hajvágások nem is, és könnyen kijavítható, hogyha egy kicsit a komfort érzete az embernek ettől jobb lesz.
És hogyan oldod meg a mostani időszakot? Mivel foglalkozol mostanában? Egyáltalán lehet még hozzád menni hajvágásra, vagy úgy biztonságosabb, hogyha most senkit nem fogadsz?
Én jelenleg nem dolgozom aktívan, a vendégeimnek szaktanácsot ezt szoktam adni. Folyamatosan csörög a telefon, kérdezgetnek hajfestésekről, akkor a festékeket ki szoktam adni a vendégeimnek. Az ő hajuknak megfelelően, így könnyebb nekik is az élet, és akkor segítem az életüket ugyanúgy, mint előtte, csak kicsit más formában, meg így egyéb ilyen szaktanácsadást is tartok.
Mennyire nehéz neked így egy átlagos hétköznap? Mert tudom, hogy te azért 220%-on pöröksz, és sokkal több munkát válasz, mint amennyit egy átlagos ember bele tudna nyomni 8 órába. Nem hiányzik a közösségi lét?
De nagyon, de az az igazság, hogy most körülbelül 120%-kal dolgozom, vagy hát ugye így végzem az életemet, mert ugye azért ugye voltak itthon elmaradásaim, ez beletartozik az igazságba, azokat pótlom, meg ugye a szaktanácsadást csinálom, viszem ki a festékeket, akkor ugye folyamatosan csörög a telefon, arra szoktam válaszolgatni, nem unatkozom azért egy csöpet se nekem, ez az időszak, ez ilyen, hogy ugye mindig aktív vagyok, és most is megtaláltam azt, hogy mivel tehetném hasznosra magamat.
Pihenni azért tudsz?
Igazából nem 5-kor kellett most fel, hanem 7-kor.
Akkor ez már egyen jobb, de a 7 az még nekem mindig elég ijesztően hangzik. Mi a helyzet a klientúrával? Ilyenkor az ember vállalkozóként elkezd aggódni azon, hogy vajon visszatérnek, amikor vége a vírus helyzetnek, vagy teljesen nyugodt vagy, hiszen tudod, hogy amint megint lehet kimenni és normálisan folytatni az életet, akkor visszajön, aki addig volt.
Hát igazából beletartozik az igazságba, hogy 10% vendég megsértődött ezen az egészen, hogy, hogy ugye, igen, hogy ugye így alakult az élet, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kétélű dolog. Ugye az a probléma, hogy ha az embernek ugye ez a bevételi forrása, de hogyha itt mérlegelni kell azon, hogy egészséges maradsz te családod és a környezeted a vendégeid, vagy pedig van valamennyivel több bevételed, akkor igazából én úgy döntöttem, hogy inkább felérem a tartalékokat, de védem a vendégkört. Attól függetlenül nem mindenki volt ezzel egyetértő, de hát az a helyzet, hogy ilyen az élet.
Szerintem teljesen jól döntöttél, ez a biztonságos.
Nem csak ez, hanem a másik fel az, hogy akkora felelőssége van egy szolgáltatónak, hogy az iszonya. És ilyenkor van az, hogy így az ember így még jobban így átértékeli így a mindennapjait.
És tudom azt rólad, hogy ameddig lehetett, addig te dolgoztál, sőt, olyan szinten komolyan vetted a biztonsági előírásokat, hogy minden vágás, meg fésülés, meg minden folyamat között külön sterilizáltad a különböző eszközöket.
Igen, de gyakorlatilag most ez még jobban így teret kap az életembe. Rendeltem ilyen orvosi műtőfertőtlenítő készüléket, meg ugye egyéb ilyen dolgokat, és addig nem is fog kinyitni, amíg ugye ezek meg nem érkeznek, ugyanis ezt a távolságot, amit ugye tartani kell, ezt a másfél méter, ezt egy fodrász nem tudja tartani. Fizikai képtelenség.
Láttam ilyen vicces videókat, hogy mindenféle gerebje nyílen, meg ilyesmi van rajta az olló, de hát ez nyilván nem működik.
Hát nem, meg hát azért elég fájdalmas lenne, ha valakit gerebével fésülnek meg.
Igen, szerintem sem egy szólóval vágd a hajakat, rendben, ez abszolút érthető. Mik a hivatalos távolságok? Mert úgy tudom, hogy egyelőre még azt mondták, hogy javasolják akár a fodrászhoz, akár a műkörmöshöz vagy körmöshöz való járást.
Hát igen, az az igazság, hogy hivatalosan ugye egy másfél métert kell tartani a két embernek egymástól. Az az igazság, hogy a fodrászok, azok ugye nem tudnak egy másfél méter távolságból hajat készíteni, sem a körmösök, ugye körmöket. Hát ugye a fodrász az 40 centire szokott állni általában a vendégétől.
És a körmös?
A körmösök pedig, hát az asztal függően ilyen 50-60 centiméterre szokott általában lenni a vendégtől.
De amúgy nem mindegy a távolság, hogyha úgyis van érintkezés? Kontaktus?
Hát igazából az a helyzet, hogy a körmös ugye még lefertőtleníti a vendég kezét. De ugye ő plexi fal mögött tud esetleg dolgozni, hogyha ugye berendezkedik erre az egészre. De például a fodrászok, azok nem tudnak plexi falon átmúlni, hogy vegyek a hajat.
Világos.
És hát ugye a másik feladat, hogy ez ugye levegőben is terjed. Meg hát egyéb mással is terjed. Sajnos ez a betegség.
De ezen kívül csinálsz nagyon izgalmas dolgokat. Én ma futottam bele először egy videódba a Facebookon, ahol különböző tanácsokat adsz. Azt hiszem az éppen, amit én láttam, a hajfestésről szólt, de elég kreatívan tolod a dolgot, mert például cica sminket is tanítasz, hogy a gyerekeknek attanjanak meg odahaza, ugye?
Hát igen, ugye ez mindenki számára egy nehéz időszak. Igazából általában a hölgyeknek egy fekete szemszorúz azért szokott otthon lenni, és ilyen home-ba tolom én is, úgyhogy teljesen ugye és sminkeléssel is foglalkozom, de így leegyszerűsítve csináltam meg ugye ezeket a videókat, hogy tényleg egy szemszorúzával, meg egy tussal már így csodát lehet művelni. Különböző témakörökben hoztam létre videókat, a hajfestést, a gyerekhajápolást, akkor ugye, hogy hogyan szépítsük a hajunkat, akkor ugye a cicasmink, és még ugye egyéb videók is vannak, amik ugye készülnek folyamatosan. Érkeznek ilyen kérések felém a vendégkör részéről, és ezeket dolgozom fel, hogy ugye tudjak nekik segíteni, mert ez az időszak mindenkinek nehéz.
Arcfestés szemszeruzával. Nagyon jó, ez nagyon jól hangzik. Akkor ezek szerint te is kihívásként éled meg ezt az időszakot, és inkább nyitsz az új lehetőségek felé, nem pedig magad baroskatsz.
Hát abszolút nem. Hát vagy 3 órán keresztül azért szomorkodtam.
Három óra? Ennyi volt?
Igen, utána elkezdtem megoldás-centrikusan gondolkodni.
Nagyon korrekt. Még egy dolog, ami foglalkoztat engem, és ezt beszeretném hozni itt a pakliba, hogy tudom rólad, hogy a férjed rendőr. Igen. Most többet van otthon, vagy kevesebbet náluk? Mi a helyzet? Őt most minden helyzetben riasztják, értesítik, hívják, dolgozik, vagy neki is lazább az időszak, ami most van?
Hát jelen pillanatban ugye most a jelenlegi aktuális munkarendje szerint ugyanabban van, mint szokott lenni. Folyamatos készenlét, és ugye bármikor bármi lehet. Ez ugye irányítás meg parancs kérdése. Mi megszoktuk már, hogy így éljük az életünket.
És azt tapasztalod, hogy több időtök van egymásra? Tudtok egy kicsivel többet együtt tölteni? Ugye ez rengeteg helyen, fronton, fórumon téma, hogy a házaspárok, a párkapcsolatban élők most egy kicsit több időt tölthetnek egymással, ami vagy nagyobb problémát robbant ki, vagy még közelebb hozzá egymáshoz a két felet.
Hát igazából mi többet vagyunk együtt, így nagyon vicces is az életünk, mert a férjem így rengeteget poénkodik rajtam.
Hogyhogy?
Hát azért, mert ugye én mindig a fodrászatban voltam, és a férjemnek a hobbija a kertészkedés. Most szoktunk kertészkedni, és a férjem azzal szokott viccelni, hogy tegnap leégtem. És azzal viccet, hogy hát ugye nem is tudom, hogy leégtem, hiszen 10 év után meg napon voltam.
Végre újra kint a napon, szép. Teljesen korrekt, de akkor titeket közelebb hoz egymáshoz ez az időszak.
Igen.
Ez jó, meg tetszik, hogy alapból a naposabb oldalát fogod meg a témának. Én pedig jövök majd hozzád, amint vége a vírus helyzetnek, azt hiszem lesz mit levágnod. És nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem a vonalban, Csapkovics Andrával, Andival, a Vudőrsi élményfodrászat tulajdonosával beszélgettem.
Sziasztok, szép napot kívánok!
Mit lépnél? Activity.
Itt az ideje, hogy haladjunk tovább a megoldások nyomában, méghozzá azzal, hogy egy activity rovatot is elejtünk, mert hogy szerintem az aktivitás ilyenkor is fontos lehet, még ha csak otthon történik is az. Szóval, nagyon rövidre lehetne fogni ezt, például azzal, hogy maradj otthon, vagy hogy hallgass podcastet, méghozzá a Mit lépnélt. De azért ennél egyel több csavart szeretnék én ebbe a rovatba tenni, és akár úgy hívni, hogy kihívás rovat, mert hogy szeretnék ezekben az adásokban is valami olyan challenge-et eléd állítani, aminek meg lehet felelni, amit teljesíteni lehet. És arra gondoltam, hogy a mai napon egy olyannal menjünk tovább, ami eléggé komolyan közösségépítő jellegű, méghozzá azzal, hogy ha teheted, akkor kopogtass át a szomszédodhoz, kopogj be hozzá, lépjél hátra 2, és amikor kinyitja az ajtót, akkor kérdezd meg, hogy tudsz-e neki valamit segíteni. Ez főleg akkor fontos, hogyha ő egy idősebb valaki, akit szeretnél védeni attól, hogy a vírus őt is elérje. Úgyhogy itt a lehetőség arra, hogy mondjuk felajánl neki, hogy elmész helyett a boltba, bevásárolsz, vagy adott esetben csak leszaladsz az újságért. Nem tudom, bármi is az, amiben tudsz neki segíteni, biztos vagyok benne, hogy sokkal többet fogsz adni azzal, hogy a kapcsolatotok épül. Én már megtettem a közvetlen szomszédaimmal, csak javasolni tudom ezt a dolgot. Szóval az első ilyen hát mondjuk azt karantén vagy kiárási korlátozásos mit lépnél kihívás, az az, hogy nyiss az idősebb szomszédait felé.
Mit lépnél? Lépésről lépésre.
Paróczi Zsolt a vonal végén, aki a Szigetszentmiklósi Baptista gyülekezet lelkipásztora. Szia!
Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntök mindenkit.
Egy nagyon izgalmas helyzet a tied, mert hogy gyakorlatilag az egyik első kérdés, ami felmerült, és amire egy kicsit nehezen tudtak választ adni, hogy mi a helyzet a nagyobb közösségekkel istentiszteleti platformon. Ezt hogyan reagáltátok, és rögtön az elején úgy gondoltátok-e, hogy akkor ezt meg kell oldani digitálisan, vagy gondolkodtatok még abban, hogy esetleg az istentisztelet kivétel lehet az alól, hogy 100 embernél több ne jöjjön össze egy helyen?
A kivételben nem gondolkodtunk már az első pillanatban sem, de még nem gondolkodtunk a digitális átállásra, inkább az első napok változásaiban úgy döntöttünk, hogy az időseket megkérjük, hogy maradjanak otthon, és így megpróbáltuk azt, hogy ne legyen az istentisztelet a 100 fő, vagy annál nagyobb. Így volt az utolsó közös istentiszteletünk, ami még, amit már fölvettünk egyébként, és közvetítettünk, de még voltak a gyülekezetből tagok. Utána természetesen teljesen átértünk mi is a digitális istentiszteleti formára.
Egyébként ez nagyon durva, tehát hogyha pár héttel, akár egy hónappal ezelőtt megkérdezted volna, hogy előfordulhat-e ilyen, én egyszerűen elképzelni nem tudtam volna. Nem tudom, hogy te mennyire voltál felkészülve fejben egy ilyenre, mondjuk így a külföldi példákat hallva.
Igazából abszolút nem. És valószínűleg a felmérést készítettünk volna a lelkészek között, egyik sem igaz álmában sem gondolta volna, hogy ilyen lehetséges, vagy ilyen lesz, hogy ennyire hat ez majd az istentiszteleteinkre. És a külföldi példák olyan messzinek tűntek, annyira távol voltak tőlünk, meg úgy gondoltuk, hogy itt Európában sokkal erősebb az egészségügy, a járványvédelem, és nem kell ilyen módszereket folyamodni. De amikor idáig is eljutott, hozzánk is eljutott a járvány, a vírus, akkor ez döbbenetesen gyorsan átértékelte bennünk ezeket a folyamatokat.
Az előbb említetted azt, hogy az idősekre különösen figyeltetek, ez nekem nagyon szimpatikus, hogy nálatok hatalmas hangsúly van rajtuk, tehát például évente szokott lenni olyan alkalom, lehet, hogy többször is, én konkrétan most a karácsonyira gondolok, amikor külön ajándékcsomagot kapnak, stb. Mi a helyzet az idősekkel, mi a helyzet a gyülekezettel, tudsz olyanról, aki különösebben veszélyben van, vagy adott esetben már tüneteket észlelt magán?
Hála Istennek még elkerült bennünket ez a járvány. Több betegünk volt, de egyik sem ezzel kapcsolatos. Többen ebben az időszakban is kórházat is megjárták, és voltak nehézségeik, de a járvány távol maradt tőlünk. Az időseink elég fegyelmezettek. Mi tudatosan figyeltünk arra, hogy a gyülekezetünk fel legyen osztva, hogy mindenkit elérjünk, mindenkivel kapcsolatban legyünk a vezetők, különösképpen talán az idős testvéreinkkel, hogy rendszeresen megkérdezik őket, hogy mi van velük, miben segíthetünk, hogy vagyunk, hogy vannak. Az az igazság, hogy nekem itt a saját gyülekezetemben az a tapasztalatom, hogy nagyon fegyelmezettek az idősek. Főleg a családtagok és a gyülekezet kérése is nagyon figyelnek, hogy ne menjenek ki, vigyázzanak magukra. Alig van ez elől úgymond kivétel, tehát azt lehet mondani, hogy egy olyan jó kommunikációs kapcsolat alakulhatott ki. Igaz, hogy ezt telefonon elsősorban idősek kevésbé használják a valamilyen képi megjelenési csatornákat, de hálát adok értük, nagyon, nagyon jól viselik.
És mi most a rutin? Hogyan néz ki egy átlagos napod? Szerintem most már akár mondhatjuk azt, hogy átlagos, ugyanis az az érdekes, hogy sokan azt mondják, hogy sokkal több idejük van, mert hogy otthon kell, hogy maradjanak, de azt hiszem, hogy a te pozíciód pont, hogy olyan, hogy ezekben a napokban talán még több munkád is van, mint egyébként.
Igen, speciálisan, hiszen nem csak a Szigetszentmiklósi Baptista gyülekezet lelkipásztoraként szolgálok, hanem a Magyarországi Baptista Egyházon belül oktatási szaktitkár vagyok, és ugye az oktatás átért a digitális tanrendre, már ahol digitális ez a tanrend, hiszen sok iskolánkban, baptista iskolában egyébként 51 ilyen intézmény van 17 000 diákkal. Olyan területen tanítunk, élünk, dolgozunk, ahol nagyon nagy létszegénységben élnek gyerekek, és nincsenek eszközeik a digitális tanításhoz, tehát papír alapon adjuk nekik a leckéket hétről hétre, és hozzák be, illetve biztosítunk folyamatosan étkezést is számukra, amit visznek el az iskolából most is. Na, ennek az átállásnak az idején, és ez éppen most az elmúlt percekben fejeztem be szintén egy megbeszélést igazgatókkal, most a szünet előtt, szükség volt, hogy naponta, két naponta folyamatosan kapcsolatot tartsak én is az intézményekkel, segítsem, bátorítsam őket a folyamatosan változó törvény hátterrel, illetve hát keresjük a megoldást, és nagyon jó helyt álltak a pedagógusok is. Ugye a gyülekezetnél így az életünk annyiban változott, hogy sokkal többet tudunk most telefonálni, illetve kell is telefonálni. Tehát nekem a napom most hajnaltól késő estig be van osztva, mellette itt van itthon négy gyermek, akik segíteni kell, ketten, aki érettségére készülnek, úgyhogy be van osztva rendesen napunk, de azt látom, hogy egyébként akik ilyen körben mozognak, főleg mondjuk a pedagógusokat, akire rálátok, hihetetlenül megnőtt a terheltségük.
Bocsánat, mellékvágány. Jelenleg úgy néz ki, hogy meg lesz az érettségi?
Tegnapra ígérték, aztán mára, hogy lesz erről információ, de még nem tudunk. Lesz érettségi, a kérdés az, hogy hogyan és milyen formában.
Világos.
Legalábbis ez volt a ígéret.
Maradjunk a fővágányon. Hogy néz ki egy istentisztelet? Nálunk például az a megoldás született, hogy a Zoom alkalmazás segítségével, ami most ingyenessé tette a nagycsoportos beszélgetéseket is erre az időszakra, egyfajta ilyen interaktív istentisztelet van, tehát gyakorlatilag a közösségi időt ugyanúgy meg tudjuk valósítani, mint ahogyan a prédikáció meghallgatását. Nálatok mi van?
Mi egy másik utat választottunk, a házi csoportokra hagytuk meg ezeket a Zoom-os megoldásokat, vagy ilyen jellegű megoldásokat, illetve kisebb csoportokra, mi is használjuk ezt, de az istentiszteleteket mi talán az átlagtól eltérő formában mi elkészítjük.
Miért?
Tehát előre felvettük a prédikációt, illetve a gyülekezet tagjai beküldik az ő bizonyságtételüket, szolgálatukat, éneküket, igényüket. Ezért választottuk ezt, hogy nagyon személyes legyen, így többen úgy be tudnak kapcsolódni, akik így szolgálatot is végezhetnek, és én a gyülekezetből jelentkezek be, az imaházból, a többiek pedig otthonról, és ezt vágjuk össze egy kis csoport, egy istentiszteleti alkalomra, és ugyanabban az időpontban, amikor össze szoktunk jönni, akkor adjuk le ezt. Illetve hát van élő bejelentkezés is most a nagypénteken, így lesz majd 5 órától az imaházból élően, igaz, hogy csak én leszek, de abba is bele lesz szerkesztve egy-két olyan ének, amit a gyülekezet régebben vett föl.
Te is látod ebben azt a lehetőséget, hogy valahogy sokkal több emberhez el tudnak jutni az istentiszteletek? Mert én azt tapasztalom, hogy akik mondjuk nem mentek volna el egy gyülekezeti alkalomra, de érdeklődtek, vagy nem mentek volna el egy templomba, de kíváncsiak voltak, azok sokkal könnyebben oda tévednek mondjuk egy ilyen YouTube-os, vagy akár Facebook-os közvetítésre.
Egyértelmű. Tehát mindenhol azt látom, mert a YouTube-on mondjuk megvannak a statisztikák, hogy közel 2-szer annyian jutnak el így egy-egy alkalomra, már csak abból indulva is ki, hogy most egy testvér nem egy istentiszteleten vett részt, mondjuk vasárnap, hanem átlagban legtöbben legalább 2 megnéznek különböző. De komolyan, tehát ez főleg idős testvérek volt, aki 3-4 is bevallott, hogy ő már pedig megnézte. Tehát bőségben élhetnek ilyen tekintetben, különböző stílusban, helyről meghallgatva. Igen, ez segített ebben egyértelműen.
Kellett egyébként az időseket tanítani erre, vagy ezt a család megoldotta?
Az időseknek 2 rétege van, az egyik az, akik ezt nem tudják használni, és nem is képesek nagyon, ők inkább a televízióban közvetített istentiszteleteket nézik. A többieknek a családtagjaik segítettek. Volt, akik kértek segítséget, és a gyülekezet segített nekik, hogy legyen valami olyan telefonjuk, amin meg tudják nézni az istentiszteletet. A szomszéd adott nekik internetet ingyen, mert eddig nem kellett ebben foglalkozni, és most nem kellett bekötni. Tehát nagyszerű dolgok voltak, és többen felfedezték annak az örömét, hogy együtt imádkozni telefonon. Hát voltak olyan testvérek, akiknek hihetetlenül meglepődtek, mert ez úgy hiányzott az életükben, de most rákényszerültek, és megérezték ennek a jó ízét.
Hú, erről most két dolog jutott eszembe. Az egyik az a tipikus utcai helyzet, amikor azon gondolkodik az ember, hogy szívesen imádkozna, nem csak úgy magában, és ilyenkor tök jól meg lehet azt oldani, hogy úgy csinálsz, mintha telefonálnál, odarakod a fülethez a telefont, és akkor nem néznek hülyének, hogy magadban beszélsz. Ez jutott eszembe. A másik pedig, hogy alapvetően szerintem a különböző ilyen telekommunikációs kapcsolatok felértékelődtek, és olyan szinten én is jobban hiszek bennük, hogy tényleg el tudok beszélgetni barátaimmal akár két órán keresztül is, anélkül, hogy ez zavarna.
Így van, így van. Meglepő, van olyan napom, amikor 6-8 órát is különböző megbeszéléseken részt veszek, ilyen zoomos vagy teams-es megbeszéléseken. Úgy elmegy az idő, pedig ha máskor lenne, az nehezebb lenne. Persze nem egyfajta megbeszélés van, ilyen 5-6 különböző megbeszélésről van szó, de nagyon gyorsan elmegy az idő, és hát be is tölti a napjainkat, fölértékelődött egyértelműen.
Arról nem is beszélve, hogy megspóroljuk az utazási időt.
Így van. Így van. Itthon lehetek a családommal, de mégiscsak látjuk őket.
Van még egy téma, ami egy picit szomorúbb, viszont nekem nagyon felpiszkelte a kíváncsiságomat, hogy mi a helyzet a temetésekkel. Ugye Olaszországból lehetett olyat hallani, hogy a temetések is, mint olyanok, be voltak tiltva. Én úgy tudom, hogy ettől mi még nagyon távol vagyunk, remélem, hogy nem is jön el ez az időszak, de kíváncsi vagyok erre, mert ha valami, akkor egy temetés olyan, ahol sok idős van, ők ugye veszélyeztetett korosztály, meg úgy amúgy is. Mit lehet kezdeni egy ilyen helyzettel?
Hát ezt úgy oldottuk meg, mert volt már temetésünk, hogy egyrészt kértük a családot, hogy csak szűk családi kör vegyen részt a temetésen, és ezt így is valósítottuk meg. Másrészt az idősebbeket kértük, hogy ne jöjjenek el, de ugye ez csak az egyik része, ők szeretnének mégiscsak részesen lenni egy búcsúzásnak, ezért fölvettük a temetést. Mind a ravatalozónál, mind a sírnál. És összeállítottuk, és mindazoknak a családtagoknak, a gyülekezetnek is biztosítottuk a lehetőséget, hogy belekerüljenek ebbe a megemlékezésbe, a búcsúzásba, úgyhogy így tudtuk megoldani például egy temetést.
Én tudom rólad, hogy nagy tájékozódási futó vagy. Volt-e már időd elmenni futni azóta, hogy ez az egész kirobbant?
Talán ez segített. Az első két hét nehézsége után, amikor nem volt időm még csak futni sem éjjel-nappal, most a pár napja a családdal elhatároztuk, mert sokan vagyunk itthon, hogy mégiscsak minden nap mozgunk. Úgyhogy igen, néhány napja már itt a közeli parkerdőbe elmentünk futni, de kifejezetten az erdőbe, és ezt ajánlom másoknak is, hogyha megtehetik, ugye ott kevésbé találkozol emberekkel, tehát nem lesz az a veszélye, hogy valahogyan megfertőzzük egymást, de mégis annyira szükség van, olyan csodálatos a tavasz, olyan jó idő van, és a zöldülő most már áprilisi környezet az valami hihetetlen.
Jól teszitek, én is járok már két naponta, ma is megyek, úgyhogy készülök a mai körre. Köszönöm szépen, Paróczi Zsolttal, a Szigetszent Miklósi Baptista Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettem.
Szia, Isten áldja.
Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Ennyi volt már a Mit lépnél. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, és bízom abban, hogy kedvet kaptál ahhoz, hogy ameddig ez a korlátozott időszak tart, addig részt vegyél akár egy következő epizódban. Ezt már hirdettem a Mit lépnél Facebook oldalán. Ott látsz egy kis videót, amiben elmondom, hogy hogyan lehet jelentkezni. Hogyha van kedved, akkor küldjél csak egy egyszerű üzenetet nekem a telefonszámoddal, és én keresni foglak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki hogy éli meg ezt az időszakot, és bízom benne, hogy különböző nézőpontokat megmutatok, mutatva, tudjuk továbbépíteni a közösséget, és tudjuk egymást bíztatni, bátorítani otthonról. Aztán hamarosan remélem, hogy hagyományos epizódokkal is jelentkezhetek majd, addig is kövesd a podcast csatornánkat, iratkozz fel rá, ez esetben a régebbi, korábbi epizódokat is meghallgathatod, és hogyha gondolod, akkor lájkold, illetve csillagozd az iTunes-on, az 5-öt nagyon szeretem, ezen kívül pedig bátran kommentelj és szólj hozzá a Facebook oldalunkon. Már ennyi volt, Rédl Ádámot hallottad, nézz a lábad elé.
Ez volt Amit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd.
Ez a podcast a Broadcast családtagja.
Broadcast. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.